A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Dobos Balázzsal, a Makronóm Intézet szakmai igazgatójával. Ugye az első részt azzal kezdtük, hogy megjelent a Makronóm Intézet legfrissebb kutatása, amelynek címe Európa versenyképessége végveszélyben, és hát elkezdtük szétszállazni, hogy miről is szól ez a versenyképességi hátrány Európában, és hát itt elsősorban az energiafüggőség, beszéltünk itt a legnagyobb ipari országokról, például Németországról, amely a leginkább kitett volt, főként, hogy igen nagy arányú a magas energiaintenzitású iparágak aránya az országban, és ehhez képest ugye hát erőforrásoknak hiány vannak, legalábbis olyan mennyiségben, amennyire szükségük van, és ezt be is bizonyította itt az elmúlt időszak, hogy milyen nehéz helyzetbe tud kerülni egy ekkora és egyébként ennyire versenyképes ország is. És hát sok mindenről beszéltünk, most nem fogom elismételni, mert az elmenne az egész műsoridő, de valahol ott fejeztük be, hogy természetesen itt a munkaerő is probléma lesz, de ott a képzés és egyebek, az majd egy egészen másik beszélgetésnek lehet a témája, és visszalépnék egyet, pontosan előre lépnék egyet az energetikában, vagy az energia igény és az energia szükségletben, hiszen már azért említettük, hogy Európa legversenyképesebb országai mind élen járnak a megújuló energiák használatában, a megújuló energia részarányban, és akkor beszéljünk erről, hogy ebben egyébként hogy állunk, mert ha már itt Németországot citáltam, mint egyébként egy tényleg sok mindenben mint államnak nevezhető országot, ahol a versenyképesség és a képzettség és a mindenfélének a minősége, ugye ha valami ipari terméket vásárolunk, azért lehetőleg németet veszünk. Ugyanakkor pont Németország futott bele abba, hogy hihetetlen pénzeket ölt a megújuló energiákba, de a megújuló energia előállítására alkalmas eszközökben Kína beelőzte. És tulajdonképpen a német állami támogatás az nagyrészt a kínai vállalatokat gazdagította, hiszen jóval olcsóbban állították elő akár a napelemeket, akár a szélkerekeket, és sorolhatnánk még tovább ezeket a termékeket. Szóval megújulóban, megújuló előállításban, megújuló iparban hogy áll Európa, mennyire tud versenyképes lenni, hiszen ez egy új ipar, tehát ebben van húzás.
Ez így van, abszolút van húzás benne, és mondhatjuk, hogy itt sem egy új jelenségről beszélünk, hiszen ha megnézzük, azért Európában, illetve az Európai Uniónak kifejezetten ambíciózus célkitűzései vannak a zöld átállás és a klímasemlegesség elérése kapcsán. És valójában az elmúlt időszak eseményeit, elsősorban gondolok a háborúra és az orosz gázról való leválásra, valójában ezeket a trendeket gyorsította meg, méghozzá drámai mértékben. És amíg ez egy évtizedes távlatokban vizsgált trend volt, addig lehetett mondani, hogy haladunk szépen, felzárkózunk, csak eközben a mondhatjuk úgy versenytársainak számító világrégiók, és legyen szó megint csak Észak-Amerikáról, vagy akár Távol-Keletről, kifejezetten Kínáról, ők nem tétlenkedtek. Ezekben a régiókban egyrészt sokkal egyszerűbb az állami szabályozás, sokkal kevésbé bürokratikus az állami támogatások rendszere, és nagyon mélyen a zsebükbe nyúltak. Itt, ha az Egyesült Államokra gondolunk, akkor ugye az infláció csökkentő törvény keretében 369 milliárd dollárt terveznek a zöld technológiák, a zöld átállás támogatására fordítani, méghozzá az európai támogatási rendszerhez képest gyakorlatilag pofon egyszerű módon. És ennek olyannyira van húzása, hogy a zöldiparban, a zöld átállásban érdekelt vállalatok, itt legyen szó a járműipari cégekről, és például olyan német járműipari cégekről is, mint a Volkswagen, vagy éppen az akkumulátorgyártó cégekről, egyre nagyobb mértékben azon gondolkodnak, hogy inkább Amerikában ruháznak be, egész egyszerűen kisebb a bürokrácia, és nagyobb támogatásokat kaphatnak. Mindeközben pedig Kína ugyancsak elképesztő ütemben fejlesztette a saját zöldiparát, és ha megnézzük, hogy melyek azok a tömeggyártásban előállított tiszta energiát hasznosító technológiák, amelyben Kína, illetve a távol-keleti országok az élen járnak, akkor szinte kivétel nélkül csak ilyet találunk. Tehát legyen szó napelemekről és annak a komponenseiről, szárazföldi vagy tengeri szélenergiáról, elektromos járművekről, akkumulátorgyártásról, ez szinte mind kivétel nélkül Kína, vagy akár Japán, Dél-Korea, tehát a távol-keleti országok járnak az élen. Na most, ha azt mondjuk, hogy van húzása ennek az iparágnak, a zöld iparágnak, illetve a zöld átállásnak, és egy különösen gyakorlatilag az európai, megint csak az európai ipar szempontjából létfontosság, hogy minél előbb megtörténjen ez az átállás, akkor itt ismét szembe kell néznünk azzal, hogy nagyon rosszul állunk. Nagyon rosszul áll ebben az európai ipar.
Miközben és... egyébként, ugye, amit itt említettem is, azért itt nagyon komoly gyártók vannak jelen, és nagyon komoly iparágak vannak. Miből fakad ez a probléma, ez a versenyképtelenség? Vagy alacsony versenyképes?
Ahogy említettem, ez részben bürokratikus akadályok. Nyilvánvalóan, amikor az unió egységes több mint 500 milliós piacáról beszélünk, akkor valójában itt a tagállamok közötti egyensúly és mondjuk így fair verseny fenntartása érdekében egy rendkívül összetett és nagyon mondjuk így nehézkesen mozgó európai bürokráciával szembesül bármilyen olyan cég, amelyik támogatást szeretne kapni a beruházásához. Ehhez képest Amerikában ilyen jellegű bürokratikus akadályok nincsenek. És ez azt is mutatja, hogy egyébként az európai kormányok is igen jelentős összegeket fordítottak, akár a lakosság, akár a vállalatok megsegítésére. Itt például azt látjuk, hogy 2021. szeptembere és 23. januárja között az európai országok mintegy 768 milliárd eurót különítettek el a háztartások és a vállalataik megtámogatására, de ezek részben lassan érnek oda, illetve nem kellően célzottan. Ehhez képest különböző okokból, de Kínában és az Egyesült Államokban is jóval gyorsabban és hatékonyabban tudják ezeket a forrásokat felhasználni. Tehát ez mindenképpen nagyon komoly versenyképességi hátrány, főleg akkor, amikor arról beszélünk, hogy a már itt lévő gyárak is megfontolják, hogy a jövőbeli beruházásaikat idehozzák, vagy elvigyék máshová. Mindeközben a zöld átállás kapcsán nem szabad az úgynevezett greenflation jelenségét sem elhallgatni, vagyis hogyha tisztább energiát szeretnénk használni, az bizony drágább is lesz. Az energia ára pedig gyakorlatilag minden termék és szolgáltatás árába beépül, tehát megint csak a strukturálisan magasabb infláció és a magasabb termelői árak irányába nyomja Európát. Tehát itt nagyon komoly kihívásokkal kell megint csak szembenézni az európai országoknak, hogyan tudnak gyorsan, célzottan, hatékonyan ipart fejleszteni, amelyek ráadásul zöldek és a legfejlettebb technológiákat alkalmazzák. Mi azt látjuk, hogy ez itt a legsürgősebb feladatok egyike, amelyet meg kell oldani a közeljövőben.
Igen, és hát ráadásul ugye persze az Európai Unió egy csomó jó szándékú és egyébként jó irányt mutató szabályozással próbálja nyomni a vállalkozásokat a tisztább működés felé, ugyanakkor meg a piacvédelem az nem igazán a felé nyomja Európát. Akár tagállami szinteken is lehet látni különböző országokban, de hogyha az uniós szabályozást megnézzük, sokkal egyszerűbb, nem igazán dokumentált körülmények között előállított olcsó termékkel bejutni erre a piacra, miközben itt az Európában adót fizető, Európában működő cégeket pedig mindenféle, egyrészt adók sújtják, másrészt ugye mindenféle olyan előírások, amelyeket a külföldieknek nem kell betartaniuk. Tehát ez is egy elég nagy probléma. Ezzel kapcsolatban nézték, hogy ez milyen hátrányokat okozhat itt az iparnak?
Hát abszolút látszódnak azok a szabályozási eszközök itt, akár hogyha a kvótarendszerre gondolunk, ami nyilvánvalóan az európai polgárok szempontjából örvendetes is lehetne, hiszen minél kisebb széndioxid kibocsátás, minél kisebb károsanyag kibocsátás, élhetőbb környezet, ez nyilvánvalóan mondhatom úgy, hogy célja mindenkinek Európában. Csak eközben nem lehet szem elől téveszteni azt, hogy mi történik azzal az iparral, mi történik azzal a gazdasággal, ami egyébként az európai családok megélhetését biztosítja. Főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy például az orosz gázról való leválás, az valójában megint csak az európai iparnak okoz nagyon komoly hátrányokat, miközben az Egyesült Államokban strukturálisan mondjuk harmadannyiba kerül a földgáz, mint Európában. Tehát miközben nagyon komoly geopolitikai kihívásokkal szembesülünk, miközben nagyon komoly környezeti kihívásokkal szembesülünk, valahogy mégis az látszik, hogy a versenytársaink mennek előre, növekednek és strukturálisan alacsonyabb költségekkel szembesülnek, mint az európai országok.
És ugye egyébként ez a kvótarendszer az azért izgalmas, mert hogy valamiért az amerikaiak ezt is meg tudták oldani üzleti alapon. Tehát ott valahogy mégiscsak működik az, hogy a széndioxid kvótákkal tőzsdén lehet kereskedni.
Hát ugye az európai kvótapiacon is lehet kereskedni ezekkel. Egyébként személy szerint nem vagyok arról meggyőződve, hogy feltétlenül jó irány az, hogy ilyen spekulatív kereskedés közlekedésre is lehetőséget nyit. Nyilvánvalóan ez is megérne egy egész külön témát, hogy az európai kvóta rendszer hogyan működik, és mik a visszásságok, de ennek ellenére a tény az az, amit korábban is említettem, hogy a termelői árindexekben világosan látszik, hogy az európai termelés teljesen elválik akár az észak-amerikai, akár a távol-keleti országok termelési költségeitől.
Itt rengeteg megoldandó kérdés van, de azt hiszem, hogy már az előző részben is előkerült, hogy egy fontos versenyképességi előny lehet akár, vagy versenyképességi szempont lehet a digitalizáció, a minél gyorsabb digitalizáció, automatizáció, stb. Ezzel kapcsolatban mennyire van hátrányban, vagy talán itt van némi előnye Európának, vagy ebben sincs?
Sajnos itt sem tudok bizakodásra okot adó számokról hírt adni, ugyanis egy nagy nemzetközi tanácsadó cég friss kutatása szerint, amelyben európai nagyvállalatok digitalizációs szintjét vizsgálták többek között, illetve K+F kutatásfejlesztésre fordított költséget, azt látszik, hogy a megvizsgált nagyvállalatok egyébként 40%-kal lassabban növekednek, és 40%-kal kevesebbet költenek például kutatásfejlesztésre, illetve digitalizációra, mint az amerikai versenytársai. Tehát ha azt mondjuk, hogy a zöld átállás a jövő versenyképességének egyik kulcskérdése, illetve a fenntartható energia, akkor a másik ilyen pillér a digitalizáció, nem véletlenül az Európai Uniónak is ez a zöld és digitális kettős átállás az egyik legnagyobb azonosított kihívása. Azt látjuk, hogy itt is komoly elmaradásban vannak egyébként az európai nagyvállalatok. Tehát nem is kifejezetten a kisvállalatokról vagy a KKV-szektorról beszélünk, hanem az elvileg leginkább versenyképes nagyvállalatokról, és ha megnézzük az amerikai cégekhez képest, bizony itt is komoly lemaradásban vagyunk.
Ebben is tetten érhető bármiféle szabályozói vagy bürokratikus probléma, vagy egyszerűen csak mondjuk a vállalkozások nem érzik szükségességét a gyorsításnak?
Én azt gondolom, hogy itt már sokkal inkább közrejátszhatnak mondjuk kulturális különbségek, illetve az, hogy az Egyesült Államokban, ahogy az a mondjuk így startup ökoszisztéma, illetve az abból kinőtt, hát most mondjuk egy Google-t, Microsoftot nem feltétlenül nevezhetünk startupnak, de ami ebből az egész kultúrából kinőtt, mondjuk így digitális iparág, illetve IT-szektor nyilvánvalóan az ott hagyományosan jóval erősebb lett, tehát itt azért nem kifejezetten mondjuk bürokratikus akadályokra kell csak gondolnunk.
Hát van még egy kis időnk, és akkor bár én a beszélgetés legelején már mindjárt idefelé tereltem a szót, mert nagyon érdekelne, hogy bármiféle megoldási irányt azonosítottak-e, tehát figyelték-e azt, hogy milyen megoldások lehetnek jók itt Európában, mi az, ami célra vezető lehet, már csak mondjuk megvizsgálva a versenytársakat, amelyeknél sokkal jobban mennek bizonyos részek.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy fontos figyelni a versenytársainkra, és eltanulni azt, amit ők adott esetben jobban csinálnak. Nyilvánvalóan az első és talán legfontosabb pillér ennek az a saját érdekeink, az európai szuverenitás szem előtt tartása, az európai stratégiai szuverenitás szem előtt tartása. Azt gondoljuk, hogy itt nem szabad, hogy az ideológiai blokkosodás martalékává váljon az európai versenyképesség. Így nyilvánvalóan kiemelten fontos, ha a magyar szemszögből nézzük, hogy továbbra is Magyarország gyakorlatilag a világ minden régiója számára vonzó befektetési célpont tudjon maradni. Tehát ezt alapvető fontosságúnak gondoljuk. Ha pedig azt nézzük, hogy a digitalizáció, illetve akár a zöld átállás kapcsán vagyunk elmaradásban, akkor kiemelten fontos ezekre a területekre minél több forrást, minél kevesebb bürokratikus teherrel allokálni, tehát lehetővé tenni azt, hogyha uniós szinten nem is, de az egyes tagállamok minél gyorsabban adhassanak akár támogatást az ilyen nagyon magas hozzáadott értéket és nagyon magas technológiai színvonalat képviselő beruházásokhoz, ezek elé minél kevesebb bürokratikus akadályt gördíteni, illetve nyilvánvalóan az olyan Európai Uniós pénzügyi eszközök, gondoljunk itt csak az RRF forrásokra, akár a 7 éves költségvetési keretben a tagállamoknak allokált forrásokra, ezeket minél előbb a tagállamok rendelkezésére kell bocsájtani, annak érdekében, hogy a kettős átmenetet, a zöld és digitális átállást finanszírozni tudják.
Na most ugye nagyon sokszor az Unióban ezek a bürokratikus gátok, amelyek fennállnak, azért vannak, mert ugye még így is át tudnak csúszni olyan dolgok, amelyek nem a célnak megfelelőek, át tudnak csúszni olyanok, ahol mondjuk esetleg a felhasználás nem volt maximálisan megfelelő a kiírtakhoz képest, tehát hogy azért valami fajta ellenőrzési mechanizmus kell ezeken hogyan lehetne változtatni? Mondjuk a versenytársaknál milyen példák vannak erre, hogy hogyan lehet ezt úgy intézni, hogy mégis a megfelelő célra menjen ez a forrás? Mert azért azt láttuk, hogy nagyon sok helyen tudnak ezek a források elfolyni.
Nyilvánvalóan lehetnek extrém esetek, de én azt gondolom, hogy itt is a szubszidiaritás elvét kell szem előtt tartani. Tehát a stratégiai célok világosak, és azt gondolom, hogy ebben nagy részt egyetértés is van. Tehát a legfejlettebb technológiák, zöld és digitális átállás. De csak hogy egy konkrét cégnév nélkül egy példát említsek. Tehát az, hogy nálunk az uniós notifikáció és jóváhagyási folyamat miatt, tehát a brüsszeli folyamatok miatt 5 évig tartson, hogy egy külföldi beruházónak a támogatása megítélése kerülhessen, ez nagyságrendileg más, mint amivel mondjuk egy Egyesült Államokban beruházni tervező cég szembesül, holott itt mondjuk adott esetben magyar költségvetési forrásról van szó. Tehát sajnos itt uniós szabályozási oldalon a lónak nagyon a túlsó felén vagyunk, tehát jelenleg nem azt látjuk fő problémának, hogy alul lenne szabályozott a terület, épp ellenkezőleg elképesztő bürokratikus akadályokkal szembesülnek a beruházás ösztönzést támogató tagállamok. Ezt egyébként a kommunikáció szintjén a bizottság is elismerte, tehát Ursula von der Leyen bizottsági elnök is célként nevezte meg azt, hogy az európai támogatási szabályokat ezekben a rendkívüli időkben felül kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy ez valóban egy cél, csak ezt tetteknek is követnie kell annak érdekében, hogy a tagállamok tudjanak beruházás ösztönzésre, munkahelyteremtésre és a legfejlettebb ipari technológiák megszerzésére, bevonzására fókuszáló ipar és gazdaságpolitikát folytatni.
Hát reméljük, hogy előbb-utóbb ezek a felmérések, ezek a számok és ezek a következtetések eljutnak a megfelelő helyre. Az időnk az elfogyott, ugye nagyon köszönöm Dobos Balázsnak, a Makronóm Intézet szakmai igazgatójának, hogy vendégünk volt és elmondta ezeket az információkat nekünk. Tegye máskor is.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.